Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni alkalommal is. Mielőtt megnyitnánk Isten igéjét, egy kis reklámot szeretnék csinálni. Nem nagyon szoktam ilyet, de mivel a szívemen ott van a sáfásság kérdése, az elmúlt szombaton egy sáfássági konferenciánk volt, kb. 400-an voltunk együtt szombaton, nagyon szép alkalmaink voltak. A generálkonferencia sáfássági osztályvezetője, a divíziós sáfássági osztályvezetője volt együtt velünk, péntek estétől vasárnap délig, és hát nekünk is, meg nekik is nagyon nagy élményben volt így részünk, nagyon örültek a magyar testvéreknek a lelkesedésének. El kell mondanunk azt, hogy miközben hogy elégedetlenkedünk, és szeretnénk azt, hogyha a sáfásságunk minél erőteljesebb lenne, és azt mondjuk, hogy nem tudunk belenyugodni abba, hogy a tized hűségben a testvérek olyan 59-60%-on vagyunk a Tiszavidéki Egyház terület, hogy miért nem tudunk összefogni mindannyian. A testvérek elmondták azt, hogy világviszonylatban 30-valamennyi százalék körül van. Tehát Magyarországon még, hála az Úrnak, ennyire tartunk, itt tartunk. Hálásak vagyunk, de nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget, mert Isten hűségre hívott el bennünket minden területen, így a tized területén is. Ezzel kapcsolatban, sáfássággal kapcsolatosan kiadtunk egy könyvet, amit már nagyon régóta készítettünk. 2 éve elkészült, de a fordítás, viszont a nyomtatás az most fejeződött be, csütörtökön múlt egy hete küldték Erdélyből, és egy olyan könyvet készítettünk, ami egy ilyen áhítatos könyv, 7 vagy 49 napra vannak áhítatos anyagok benne, sáfássággal kapcsolatosan. Vannak benne munkafüzetek, amiket ki kell tölteni, el kell készíteni, és nem csak abban segít, hogy hűségesebb sáfárak legyünk, hanem abban, hogy amivel Isten megajándékozott bennünket, és ami otthon marad nekünk a pénzünk, azt is hogyan kezeljük, hogyan osszuk be úgy, hogy elég legyen, hogy jó legyen, hogy áldás legyen rajta. Ilyen kis munkafüzetek is vannak ebben a könyvben. Délelőtt beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a Szentléleknek az ereje és a hatalma, és az első keresztényekről, ahogy megélték a hitüket. Valaki azt mondta, hogy az első keresztény egyház 3 pilléren állt. Az egyik a Szentlélek kenetével teljes tanítás, tehát a Szentlélekkel teljes tanítás volt, ez nagyon fontos volt az első keresztények életében. A második pedig egy újfajta közösség, tehát más közösség, mint ahogy a zsidó közösség volt, a zsinagóga közösség. A keresztények arról voltak híresek, hogy szerették egymást, támogatták egymást, egy nagyon jó közösségben voltak. És a harmadik a sáfárság. Ezen a 3 oszlopra lett felépítve tulajdonképpen a kezdeti egyház. Tudjátok, hogy a legstabilabb szék, hány lába van a legstabilabb széknek? 3. Mert akármilyen területen vagy elhelyezzük, elég stabil a 3 lábú szék, de ha az egyiket kivesszük, akkor már nem stabil. És ha a kereszténység erre a 3 dologra épül, főleg a Szentlélek kenetével teljes tanítás, a közösség, amit itt tapasztaltunk, vagy beszélgettünk, együtt ettünk, szeretjük egymást, támogatjuk egymást, és a sáfárságnak a megélése, ami bennünket olyan egyházat tesz, amit a keresztények is gyakoroltak. Hát ezért szeretnénk a sáfárságot is előtérbe helyezni, és én elhoztam néhány könyvet. Nem árulok szombaton könyvet, ez nagyon távol áll tőlem. Viszont ha valaki szeretne ebből a könyvből, elviheti, a traktátkezelőnek jelzi, hogy ő szeretne egy ilyen könyvet, ő felírja a nevét, és majd behajtja, amikor el tudjátok hozni neki a pénzt, akkor oda tudja adni nektek. 500 forintba kerül, és én szeretném mondani ezt nektek, hogy gondoljátok át, és a testvérétől kérjetek ilyen könyvet, hogyha gondoljátok, és aztán ő majd rendezi azt, hogy hogyan küldje el. Én szombaton nem szeretek sem árulni könyvet, sem pénzzel foglalkozni, sem ilyen dolgokkal. Viszont mivel nagyon lényeges része ez a kereszténységünknek a sáfárság, és egy elhanyagolt része is, és nagy lelkesedéssel dolgoztunk ezen a könyvön, hogy sok áldás legyen a gyülekezeteknek, azt mondtam, hogy el fogom mondani a gyülekezeteknek, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy élni tudjunk ezzel a lehetőséggel. A testvérünk, aki itt a technikát kezeli és a felvételeket is kezeli, megkérdezte, hogy mi lesz a délutáni istentiszteletnek a címe. Elmondtam neki, nem tudom, mit gondolt róla, így ahogy elmondtam ezt a címet. Így hangzott: a mindenható gyengeségének a hatalma. Nem tudom, mit kezdenénk egy ilyen címmel. A mindenható gyengeségének a hatalma. Van-e gyengeség a mindenhatónak? Van vagy nincs? Van-e hatalom a gyengeségben? Hát megnézzük akkor ezeket a gondolatokat, és aztán a végén lehet, hogy megerősödünk abban, amit elmondtunk, vagy lehet, hogy egy kicsit a gondolatainkat, hozzáállásunkat csiszoljuk. A mindenható Istenről fogok elolvasni a Bibliából egy szakaszt, és csak úgy engedjük el magunkat, és hallgassuk, és gondoljunk arra közben, hogy ezek a szavak a Teremtő Istenről, a Világegyetem Uráról, a mindenhatóról szólnak. És nézzük meg, hogy írja le a mindenhatót ez a bibliai szakasz, és utána vonjunk le néhány következtetést. Ha azt mondom nektek, hogy Ézsás próféta könyve 53. fejezetét fogom olvasni, akkor mindjárt gondoltok rá, hogy miről fog szólni ez a szakasz. Ézsás próféta könyve 53. fejezete. Az első verstől. Én egy új fordítású bibliából olvasom ezeket a szakaszokat. Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Tehát látjuk, hogy a hatalomról beszél, Isten hatalmáról szól. Mint veszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előtte, megvetett volt, nem törődtünk vele. Így írnánk le a Teremtőt, hogyha megkérne valaki, hogy írjuk le a mindenható Istennek a hatalmát, ezekkel a szavakkal írnánk le? Megvetett, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk a mi arcunkat előtte, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapásra sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhödött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta meg, mint a bárány, ha a vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Vajon a mindenható Istent egy bárányjal írnánk le? Egy olyan bárányjal, aki nem nyitja meg a száját, és engedi, hogy megnyírják, és engedi, hogy mérszánszékre vigyék. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai között ki törődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halál után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát, jóvátételül mégis meglátja utodait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, megelégedett lesz, igaz szolgám, sokakat igazzá tesz, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok nekik részt, a hatalmasokkal együtt részesű zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Milyen képet láttunk a mindenható Istenről ebben a szakaszban? Mert úgy kezdődött el, hogy ki előtt lett nyilvánvaló az Úr hatalma, és utána elmondja, hogy betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, hogy néztünk rá, és úgy fejezi be, hogy ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányba. Hogyan jutott Jézus hatalomra? Miben állt az ő hatalma? Azt olvassuk ebben a szakaszban, hogy Jézus hatalma abban állt, hogy le tudta tenni. Fel tudta adni az ő hatalmát. És volt egy kérdés, hogy lehet-e erő és lehet-e hatalom a gyengeségben? És azt mondtátok, hogy lehet. Ezzel is fejezi ki, mert azt mondja, hogy Jézus mivel le tudta tenni az ő hatalmát, ezért úgy fejezi be, ezért a nagyok között adok részt neki. Ezért ott lesz és hatalmas lesz. Van egy útja annak, hogy az emberek a hatalmat el akarják érni. Hogy érik el az emberek a hatalmat? Hogy akarják elérni? Hát hatalmi eszközökkel, nem? Letaposom a másikat, erővel, hatalommal, minden eszközzel elérem a hatalmat. Hogy ért el Jézus? Ellentétes irányjal, úgyhogy minden hatalmat letett, és mégis a végén úgy jön ki, hogy ő a leghatalmasabb. Ő nem akart hatalmat, kész volt mindenről lemondani, és mégis a legnagyobbak közé került. Az Új Szövetség elmondja ezt az egészet egy másik szakaszban, ami szinte szó szerint mondja el, vagy ugyanazt a mintát látjuk ebben az Új Szövetségi szakaszban is. Gondoljunk a Filippi levélre, a második fejezetre. Mit olvasunk itt a Filippi levélben a második fejezet 5. versétől? Azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Emlékeztek, hogy mi következik ezután? Mert ő, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézusnak minden hatalma volt, amikor Isten formájában volt, akkor mindent letett. Egy lépcsőn lefele jött, egyre lejjebb, 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 olyan le, ahonnan már nem lehet lentebb jönni, és aztán mit mond ezután? Ezután a szakasz után. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta, mely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajol, mennyeieké, földiek és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Elérte a legnagyobb hatalmat Jézus? Azt mondja itt, hogy felmagasztalta mindenek fölé az Isten. Minden névnél nagyobb lesz, minden térd meghajol előtte, mindenki vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ezt Jézus hogy érte el? Hatalommal kiharcolta, letaposott másokat, vagy pedig úgy, hogy minden hatalmat le tudott tenni, és így érte el az igazi hatalmat. Ha megnézzük Jézusnak az ellenségét nagy küzdelemben, milyen különbséget láthatunk? Miközben Jézusnak megvan minden hatalma, és lejön egész le, amilyen mélyre csak lehet, mit mond a Biblia sátánról, Isten ellenségéről, Jézus ellenségéről? Fölövük hágok a magas felhőknek. Emlékszünk erre? Azt mondja, miként estél alá az égről fényes csillag hajnal fia, Ézsaiás 14:12, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott ezt mondtad a szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, lakom a gyülekezet helyén messze északon, fölöbbük hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélyébe. Jézus, aki ott volt fenn és mindent letett és leadott, azt mondja, hogy Isten a legmagasabb nevet adta és a legmagasabb pozíciót adta neki. Lucifer, akinek nem volt semmi hatalma, azt mondta, hogy fölé megy és fölfelé igyekezett, és a sírgödörbe szállt alá. A hatalommal nem lehet elérni a nagyságot. A hatalom letételével tudjuk elérni a nagyságot. Mi a helyzet ezzel a gyülekezetben? Vajon milyen irányzatot követünk? Jézusnak az irányzatát, akik készek vagyunk letenni minden hatalmat, minden ilyen dolgot, és teljesen alázatosan le tudunk tenni mindent, és csak szolgálunk. Vagy pedig az ellenségnek a módszerét használjuk, akár az egyházban, a gyülekezetben is, hogy nem baj, letaposunk másokat, csak mi menjünk felfele. Az egyikre azt mondja a Biblia, aki kész letenni minden hatalmat, az meg fogja kapni a minden hatalmat. Aki minden hatalmat el akar érni hatalommal, az pedig el fog veszíteni mindent. Nézzük meg, hogy Jézus hogy élt ezzel az egésszel, a hatalom kérdésével. Máté evangélium 4. fejezete Jézus megkísértéséről szól. Máté 4, 1-2-3-ot olvasom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változanak kenyérré. Hogyan látjuk itt Jézust? Nagyon fit és nagyon erőteljes, és nagyon minden rendben van, 40 nap, nem evett és nem ivott. Hogy tudjuk elképzelni Jézust? Erősnek vagy gyengének fizikálisan? Gyengének. Hogy készült fel Jézus, hogy szembeszálljon a kísértővel? A legnagyobb harcra, mert ő azért jött, hogy megvívja a küzdelmét az ellenséggel. Tudta, hogy szembe fog nézni vele. Ha a te feladatod lett volna az, hogy van 40 nap, amíg az ördög meg fog kísérted ide nagyon, akkor hogyan készülnél rá? Hát rendesen táplálkoznál, mozognál, megpróbálnád, hogy fizikailag megfelelő kondícióban legyél, mert azt szoktuk mondani, hogy épp testben épp lélek van, és ha a kísértővel szembe kell nézni, minél jobban elhanyagoljuk az egészségünket, és minél gyengébbek vagyunk, annál kevesebb esélyünk van, hogy a kísértővel szembe meg tudjunk küzdeni. Ezért mi adventisták azt mondjuk, hogy fontos az egészségügyi üzenet, hogy mindig fittek legyünk, amikor az ördög támad bennünket. De Jézus úgy készült az ellenséggel való küzdelemre, hogy fizikálisan nagyon fit legyen, és edzett a 40 napon keresztül, amíg ez, vagy hogy készült fel erre a küzdelemre? Úgy készült fel, hogy engedte, hogy legyengüljön addig, aminél már gyengébb nem lehet. És így állt szembe, így áll szembe a kísértővel. Talán elképzelhetjük azt a szituációt, hogy Lucifer úgy megvádolhatta Jézust, és azt mondhatta, hogy volt egy harcunk a mennyben, kezdetben. Mihály, te voltál a Mihály, én voltam a sárkány. És akkor te győztél. De miért győztél, Jézus? Mert te mindenható voltál, én pedig egy teremtmény. Te éltél a hatalmaddal, és kirúgtál engem a mennyből. Ez nem volt egy fair harc. Mert te hatalmas voltál, mindenható voltál, én pedig gyenge voltam, egy teremtmény, könnyen kirúghattál engem a mennyből. Nem volt fair ez a harc. És mit mondott Jézus? Ha te azt mondtad, hogy nem volt fair ez a harc, akkor fordítsuk meg. Azt mondod, hogy a mennyben én voltam az erős, te voltál a gyenge. Lejöttem a te területedre. Most én vagyok a gyenge, te vagy az erős. Te fit vagy, minden rendben van veled. Én engedtem, hogy legyengüljek olyan gyengére, amilyenre csak lehet, és most szálljunk szembe egymással, és harcoljunk meg. Valahogy egyezik ez az emberi logikával, hogy amit Jézus tette, hogy felkészült a harcra? Nem. És Jézus győzött ebben a harcban. De nézzünk más példákat is azzal kapcsolatosan, ahogyan Jézus hozzáállt a gyengeséghez. A születése például. Lukács 2:6-7. És történt, hogy míg ott voltak, eljött születésének ideje. És megszülte elsőszülött fiát, bepolyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Jézus eljött erre a földre, hogy meghódítsa a földet. Visszahódítsa az ellenségtől. A nagy háborút megkezdje az ellenséggel. És hogy kezdte? Mint egy kis csecsemő. Mennyi hatalma volt ennek a csecsemőnek? Eljöttek megnézni a mesiást, és ott volt egy néhány napos, kis tehetetlen csecsemő. Lehetett még a mindenható ennél gyengébb? Választhatott volna valamit, ami ennél gyengébb? Így kezdte el az ő hódító útját, hogy meghódítja a világot. Ha ránk bíznák azt, hogy hódítsuk meg a világot, akkor így kezdenénk, hogy lemegyünk a leggyengébb pozícióba, és onnan kezdünk. Jézus nem hadsereggel jött, nem angyalok csapatával jött, nem tankokkal és vadászgépekkel jött legyőzni a földet, hanem a leggyengébb a csecsemő. És olyan módon, hogy ne lehessen félni tőle. Mert a mindenható Istentől mindig féltek. Az ördög mindig arra akarta rábírni az embereket, hogy Istennek olyan hatalma van, hogy csak rád tekint, és azonnal elpusztulsz, ő használja az ő hatalmát. Féljél tőle. Van Isten? Persze, hogy van, csak féljél tőle. Ellen White azt mondja, hogy ha félelemből szolgáljuk Istent, a félelemből való szolgálat lázadó jellemet szül. Az ördög, ha rávesz bennünket, hogy féljünk az Istentől, már nem kell utána csábítson bennünket a lázadásra, mi magunk fel fogunk lázadni ellene. Akitől félünk, az ellen valamikor fel fogunk lázadni. Isten soha nem akarja, hogy féljünk tőle, mert soha nem szolgálnánk szeretetből, hanem fellázadnánk ellene. Éppen ezért Isten mindent megtett annak érdekében, hogy ne féljen az ember. Ezért jött csecsemőként. Kell félni ettől a kis csecsemőtől? Itt van a mindenható Isten. Félsz tőle? Nem kell félni, ő a mindenható Isten. És ő így indult el erre a hódító útjára. Ha nem csak a csecsemő korát nézzük, hanem később. Jézus itt van a földön, és a feladata, hogy meghódítsa az egész földet. És az előbb feltettem a kérdést, hogy mi mit tennénk, hogyha ez lenne a mi feladatunk. Mit lehetne emberileg elgondolni, hogy hol kezdenénk? Hát a háborúhoz három dolog kell, ugye? Pénz, pénz és pénz. Egy bankrendszer mögötte, egy erős bankrendszer, indítjuk a háborút, azért a bankba ott kell lenni ezeknek az összegeknek. Aztán kell egy hadsereg, egy nagyon ütőképes hadsereg, és kellenek pártok, kellenek embertömegek mögénk. Tehát mi emberek valahogy így kezdenénk ezt a harcot, ezt a küzdelmet, egy bankrendszerrel, egy hadsereggel, egy pártrendszerrel, egy tömeggel ott mögöttünk, és hogy kezdte Jézus? Most már tudjuk, hogy Jézus győzött, de ha most látnánk, hogy itt Magyarországon valaki így kezdeni az ő hódító útját, hogy látjuk Jézust? Jézus és 12 szegény ember, halász emberek Galileából, szegényes öltözetben mennek egyik faluból a másikba. Látjuk ezt a képet magunk előtt, és tudjuk azt, hogy Jézus kitűzte maga előtt célul, hogy ő meg fogja hódítani az egész világot. Nem nevetnénk ezen a kezdeményezésen? 13 szegény ember gyalogol egyik palesztinai faluból vagy városból a másikba, és ők azok, akik meg fogják hódítani a világot. Emberleg mennyi esélyt adtunk volna nekik erre a látványra? Tudjuk a célt, meg kell hódítani a világot, és látjuk ezt a 13 embert, ahogyan teszik, se fegyverük, se pénzük, semmiük nincs, de meghódítják a világot. Mennyi esélyt adtunk volna nekik? És Jézus meghódította. Van egy nagyon fontos elv, hogy a nagy küzdelmet Isten meg fogja győzni. Győzni fog a nagy küzdelem, ezt tudjuk. De Isten a nagy küzdelemben a győzelmet nem a hatalmával vívja ki, hanem Isten a nagy küzdelemben a győzelmet nem hatalommal vívja ki, hanem a jellemével. Ha hatalommal kellett volna kivívja a győzelmet, akkor a mennyben egy leheletével kisöpörte volna Sátánt az összes angyal, vége van a lázadásnak, nem? Ha hatalommal ezt meg lehetett volna oldani, akkor Isten az első pillanatban a hatalmával megoldotta volna. Vagy bármikor a föld történelmében, ha hatalommal meg lehetne oldani a nagy küzdelem kérdését, akkor Istennek mennyi időbe telt volna, hogy a hatalmával megoldja? Másodperc. Egy szavával. De mivel Isten a nagy küzdelmet nem a hatalmával győzi meg, hanem a jellemével, erre időre van szükség. A jellemnek a megismerése, az egésznek az áttekintése és a meglátása, ehhez hatalom, erre időre van szükség. Ha Isten a nagy küzdelmet nem a hatalmával, hanem a jellemével vívja ki, akkor mi hogy harcoljuk a mi küzdelmenkét, és a mi harcainkat? Gyülekezetben vagy gyülekezeten kívül. A hatalmat használjuk, vagy pedig leteszünk, lemondunk minden hatalomról. Láttuk azt, hogy Jézus hogy viszonyult a hatalomhoz saját maga szempontjából, hogy letett minden hatalmat. Nem tehetett le már többet. Sáfássági kérdés. Valaki azt mondta, hogy Jézus, amikor lejött erre a földre, és Isten odaadta az ő fiát, akkor Isten zsebei üresek maradtak, mert ő mindent odaadott. Amikor azt mondja, önmagát megüresítette. Hát ha megüresítette, akkor mi maradt, ha üres lett? Akkor mindent odaadott. Ha Pál azt mondja, hogy Isten mindent odaadott érettünk, mi módon, tehát odaadta a fiát, és mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ha mindent odaajándékoz, akkor mi marad a zsebében? Nagyon érdekes, hogy mindenható Isten, aki mindenen rendelkezik, egyszer csak üres lesz a zsebe, ilyet el tudunk képzelni. De mindent kész odaadni, minden kész letenni. De hogy viszonyul a mi gyengeségeinkhez? A sajátjához úgy viszonyult, hogy ő ezt választotta. a gyengeséget, magára veszi. Nem a hatalmat, hanem a gyengeséget. De mi van, amikor bennünket lát a mi gyengeségeinkkel? Zsidókhoz írott levél 4. fejezet 15.-16. verse. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni, ami gyarlóságainkon, vagy erőtelenségeinken, gyengeségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan megkísértetett, mindenben kivéve a bűnt, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Hogy viszonyul Jézus a mi gyengeségeinkhez? Megindul. Megérti a mi gyengeségeinket. Nem vet el a mi gyengeségeinkkel együtt. Nézzünk egy példát. Volt valaki, aki azt mondta, hogy Jézus példáját követi. És akinek az életében egy hatalmas változás történt, mert másféle módon látta Isten művének a megoldását. Pál apostol. És volt egy pálforduló. A damaszkuszi út előtt hogy akarta elérni Pál az ő célját? Mivel akarta elérni a célját? Harccal, üldözéssel. Levelet kapott még Damaszkuszba és idegen országba, hogy menjen és hatalommal írt csak keresztényeket. A hatalmat használt a céljai elérése érdekében. Miért kellett használni a hatalmat? A zsidók azt mondták, hogy addig nem jön el a Mesiás, amíg Isten népe tökéletesen meg nem tartotta a törvényt. Most jön ez a Jézus, aki azt mondja, hogy nem is úgy kell megtartani, hogy ők gondolják, veszélyezteti a zsidókat abban, hogy eljön a Mesiás, mert ha nem tartják meg a szombatot és a többi törvényt úgy, ahogy ők gondolják, soha nem fog eljönni a Mesiás. Ezért tűzzel, vassal írtani kell a keresztényeket, mert akadályozzák a Mesiásnak az eljövetelét. Éppen ezért Pál apostol erővel, hatalommal próbálta elérni a célját. De miután megtért, könnyen le tudta tenni ezt az egészet, és könnyen át tudott állni a másik oldalra. Ő példaképpen látta Jézust, és követni akarta, de hatalomról való lemondás kérdés azért nem ment olyan könnyen neki. Ha arra gondolunk, amikor azt mondja, hogy Korintusi 2. levél 12. fejezetében, és hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. Ezt mondanékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Milyen érdekes, hogy Isten itt megmondja Pál apostolnak, hogy Pál, nem kell neked az erőért imádkoznod, nem baj, ha gyenge vagy, nem baj, ha nem látsz rendesen, nem baj, ha vannak emberi gyengeségeid, mert az én munkám nem az erővel végeztetik el. Damaszkusz előtt az erővel akartad elérni, de Damaszkusz után már a gyengeséggel érjük el, azt nem az erővel, amit eddig elértünk. És Isten megmagyarázza neki, és azt mondja, az én munkám, az én művem nem a hatalommal végeztetik el, hanem az erőtelenség által. Megértette Pál ezt, amit Isten megtanított vele? Hát azt mondja, háromszor próbáltam mondani Istennek, hogy mégis jobb lenne hatalommal, de a végére aztán azt mondja, hogy elismerte, és mi lett az eredménye? Azt mondta ezután, nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségemmel. Előtte hatalmat használta, most Isten megtanította, és most azt mondja, hogy dicsekszem az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Mi történik akkor, amikor ő elfogadja az ő gyengeségét? Azt mondja, hogy Krisztus ereje fog megnyilvánulni benne. A címre emlékszünk? A gyengeségnek a hatalma. Ha én kész vagyok vállalni a gyengeséget, akkor Krisztusnak a hatalma fog bennem dolgozni. És Pál azt mondja, hogy ezért dicsekszem az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. És hogy folytatja tovább? Nagyon érdekes, hogy Pál hozzáll az erő hatalom kérdéséhez. Azért gyönyörködöm az erőtelenségben. Tudod gyönyörködni már a gyengeségében. Korábban imádkozott, Uram, nem jó ez így, kell a hatalom, kell az erő, kellenek ezek. Isten azt mondja, az én munkám az erőtelenség által végeztetik el. Most meg azt mondja, hogy dicsekedem, gyönyörködöm az erőtelenségekben, a bántalmazásokban, nyomorúságban, üldöztetésben, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Az emberi logika ezt mondja. Magunktól a természetünk ezt diktálja nekünk, hogy az erő és a hatalom letételében van. Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy uralkodjak, hanem azért jöttem, hogy szolgáljak, hogy letegyem a hatalmat. Dicsekedvén balgatagá lettem. Ti kényszerítetek rá, mert néktek kellett volna engem ajánlanatok, mert semmiben nem vagyok alávaló a főapostoloknál. Noha, semmi vagyok. Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak köztetek, sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőben is. Ebben a szakaszban is ugyanazt a mintát látjuk, mint amit láttunk Ézsajásnál és Filippinél. Jézus letette a hatalmát, de ebből pont a legnagyobb hatalom származott, és Pál apostol azt mondja, hogy dicsekszem az én erőtelenségeimmel, akkor vagyok erős, amikor gyenge vagyok, és hogy fejezi be? Megmutatkoztak az én apostolságomnak jelei, miben mutatkoztak meg? Jelekben, csodákban és erőkben. Mikor mutatkoztak meg Pál apostolban ezek a tulajdonságok? Akkor, amikor az erővel, hatalommal üldözte a keresztényeket? Vagy amikor el tudta mondani, hogy dicsekszek az én gyengeségemmel? Azt mondja, akkor lett igazán erő és hatalom az életemben, amikor le tudtam tenni ezeket a dolgokat. És nagyon érdekes, amikor megfedi szintén a korintusiakat a 11. fejezetben, Korintusi második levél 11. fejezetben. Azt mondja, hogy a 7. verstől, vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat. Nem mindig értette a gyülekezet, hogy megaláztam magát. Visszaéltek ezzel, kigunyolták őt azért, mert megalázta magát. Szóval bűnt követtem el, hogy megaláztam magam. Azért, hogy ti felmagasztaltassatok. Mert ingyen hirdettem néktek az Isten evangéliumát. Mert eltűritek, ha valaki leigáztiteket. Ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejtiteket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket, szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. Azt mondja, hogy ha választani kell a gyülekezetben egy lelkészt vagy egy vezetőt, akkor azt mondja, kit fogtok választani, aki megalázza magát? Aki így él? Azt mondja, hogy nem. Ti azt fogjátok választani, aki leigáz benneteket. Ti azt fogjátok választani, aki élősködik rajtatok, aki zsákmányul ejtiteket, aki hatalmaskodik rajtatok. Ez kell nektek, aki arcul üt benneteket. Ha nem a gyülekezetben nézzük, hanem a politikában. Kit választunk? Aki ki fog zsákmányolni bennünket? Aki vissza fog élni hatalmával? Nem volt olyan, aki nem ezt tette volna. És mi elmegyünk, szavazunk, akarjuk, és kampányolunk mellettük, aztán kizsákmányolnak bennünket, arcul ütnek bennünket, élősködnek rajtunk. És Pál azt mondja, hogy nektek ez kell. Ha ez kell nektek, akkor tessék, akkor megvan. Akkor válasszátok ezt. És Pál apostol azt mondja, hogy szégyenkezek, de ehhez mi gyengék vagyunk. Milyen volt így az apostol, amikor azt mondja, hogy ti a gyülekezetben ezeket preferáljátok, de mi gyengék voltunk ahhoz, hogy élősködjünk rajtatok, és hogy kizsákmányoljunk benneteket. Aztán így folytatja. Ki erőtelen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtelen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Ez az apostol, aki ilyen kemény volt, tudott így beszélni. Képzeljük el Pál apostolt, hogy itt van a gyülekezetben, és egy fegyelmi ügyet kell elintézni a gyülekezetben. És a fegyelmi ügyhöz, az intézéshez azért kell a tekintély. Hogyan tenné Pál apostol? Felállna a szószékre, és azt mondaná, testvérek, itt az van, amit én mondok, mert találkoztam a damaszkuszi Jézussal, ő felruházott engem hatalommal, tekintéllyel, megmondta, hogy mit kell tennem, nektek engedelmeskedni kell. Én meg fogom mondani, mi történik a gyülekezetben. Így kezelte Pál a fegyelmi ügyeket a gyülekezetben? Én a szószékre hatalom, területi elnök vagyok, mert megválasztottak engem, ezért én mondom meg, hogy mi legyen. Így tett Pál apostol? Így intézte a dolgokat? Hát hogy? Nézzétek meg ezt a szakaszt. Hogy képzeljétek el ti Pál apostolt? Hát én valami hatalmas, daliás, fit férfinak képzeltem el, amíg nem olvastam egy könyvet, amiben azt olvastam, hogy alacsony volt, pocakos volt, kopasz volt, görbe sas óra volt, és nem is látott rendesen. Ilyen kép van bennetek Pál apostolról? Nem nagyon ilyen. Én az ellenkezőt képzeltem el róla, és soha nem tudtam elképzelni azt, hogy van benne olyan szeretet, olyan megindultság, meg ilyenek vannak benne, hogy kemény teológus, aki megmondja, hogy mi az igazság, és kész. De figyeljetek meg, hogy hogy intézi a fegyelmi ügyet a gyülekezetben. Hallgassátok ezeket a szavakat. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál. Különbözik attól, amit az előbb mondtam, hogy engem, akit az Úr megbízott és tekintélyen van, megmondom nektek. Azt mondja, hogy a Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál. Így intézte. Le tudta tenni a hatalmat? Az intézésben is. Hogy tudta megnyerni az egész világot? Most olvasom az apostolok cselekedetei könyvet. És csodálkozok rajta, hogy végigmegy Kis-Ázsián, mikor jön vissza, már egész gyülekezetek vannak, megy és látogatja őket, és élő, működő gyülekezetek. Néhány hónap alatt, néhány év alatt, gyalog hajóval, mikor, hogy ment, és születtek a gyülekezetek. Pál a tekintélyével, a hatalmával nyerte meg ezeket az embereket. A Tesszalonikai levélben azt mondja, hogy beszél ott nekik a gyülekezetnek, azt mondja, hogy ahogy az anya dajkálja az ő gyermekét, úgy dajkáltalak én is benneteket. Ahogy az apa tanácsolja az ő fiát, úgy tanácsoltalak én is benneteket. És úgy elámultam, hogy Pál apostol, ez a kemény teológus azt mondja, hogy mint ahogy az anya dajkálja a gyermekét, én úgy dajkáltalak benneteket. Elmondja azt, hogy éjjel-nappal imádkoztam értetek. Elmondja, hogy ott hordozlak a szívemen benneteket. Elmondja azt, hogy mit érzek irántatok. Hát nem így gondoltam el én az apostolt, ahogy a tanításait olvastam, hogy milyen erős teológus lehetett. De azt mondja, hogy Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek én titeket, Pál apostol. Van egy szakasz, Zakariás könyve 4. fejezetében. Szoktuk idézni ezt a fejezetet. Felele és szólla nékem, tehát Zakariás 4:6, és felele és szólla nékem mondván, az Úrnak beszéde Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Hogy végzi el Isten az ő munkáját? Nem erővel és nem hatalommal, hanem? És a lelke az hogy végzi? Hatalommal? Mindenkit a lélek bekényszerít a gyülekezetbe, és akár akar valaki, akár nem, jön a lélek, és ott már nincs ellenállás, mert a lélek hatalma az meg fogja tenni ezeket a dolgokat. Így dolgozik a szent lélek? Hogy ismerjük a szent lelket? Halk és szelíd hang, csendben, szinte észrevétlenül dolgozik a lelkiismeretünkön, próbál meggyőzni a bűnösségünkről, próbál meggyőzni Isten szeretetéről, próbál meggyőzni, hogy valljuk meg a mi bűneinket. A szent lélek hatalma nem abban van, hogy jön és egy nagy forgószéllel mindent lesöpör és mindent megold, és aki nem akar keresztény vagy adventista lenni, mert jött a szent lélek, akkor belekényszeríti az egyházba. A szent lélek a legalázatosabb isteni személy, ha már lehet különbséget tenni az alázatosságban. Mert úgy visszavonul, mintha nem is látnánk, hogy létezik. Egyesek azért mondják, hogy nem is személy, meg csak egy erő, meg mit tudom én, mert olyan alázatosan működik, olyan visszavonultan működik, hogy az emberek szinte nem is veszik észre. De ez nem azért, mert nem személy és nem Isten, hanem azért, mert ilyen alázatos. Nem csak Jézus tette alázattal az ő szolgálatát, hogy ebben volt a hatalma, hanem a szent lélek hatalma is az alázatosságában van. Nem azzal, hogy a hatalmával lesöpör mindent. Nézzük, Ellen White-nál írtam ki néhány gondolatot, hogy Isten meg Jézus hogyan viszonyul a mi gyengeségünkhöz. Talán nem annyira illik ide, de azért mégis úgy gondoltam, hogy megemlítem ezt a részt, amikor Jézus megszületett Betlehemben, akkor jöttek az angyalok, és jött az angyalok dicsőítő éneke. És Ellen White azt mondja, hogy amikor Jézus megszületett, az angyalok kórusa kész volt arra, hogy hatalommal, dicsőséggel megjelenjen, és megünnepelje, hogy a megváltó megszületett a földre. De azt mondja, hogy emberi gyengeségünk iránti tapintatból egy ideig, amíg meg nem szokta szemük ezt a fényt, addig nem jött ez az angyaloknak a kara, és utána aztán jöttek és énekeltek. Tehát Isten még arra is odafigyelt, hogy nehogy megijesszük ezeket az embereket, tapintattal volt az emberi gyengeségre, még akkor is, amikor Jézus eljött erre a földre. Aztán egy másik helyen, amikor azt mondja, egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. Tőle függött a világ megváltása. Nagy teher volt Jézuson? Tőle függött a világ megváltása. Ha azt mondanák, hogy tőled függ, Újfehértó üdvössége megijednél ettől? Teher lenne? Tőle függött az egész világ üdvössége. Letette saját dicsőségét, és magára vette az emberi gyengeséget. Amikor látta, hogy mekkora teher, és mekkora felelősség van rajta, akkor azt mondja, hogy kezdte ezt a munkát? Letette saját dicsőségét. Magára vette az emberi dicsőséget. Mindezt tudta és érezte, de rendületlenül kitartott célkitűzése mellett. Soha nem ingott meg abba, hogy visszavegye az ő hatalmát, és a hatalommal oldja meg a kérdést ezen a földön. Tőle függött az elbukott emberiség üdvössége, és Jézus kinyújtotta kezét, és megragadta mindenható szeretet karját. Így végezte ezt a szolgálatot. Aztán egy másik gondolat. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánnál, elhangzott ez a szózat: ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És azt mondja Ellen White, hogy ez nem csak Jézusra hangzik el, hanem mindenkire, aki megkeresztelkedik. Isten azt mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az egész emberiséghez szól. Mi nem vagyunk olyanok, mint Jézus. Mégis gyönyörködik bennünk Isten. Gyönyörködik akkor, amikor gyengék vagyunk. És vigyeljük meg a következő mondatot. Nagyon jó ezeket így megjegyezni, mondatrészeket, csak ha nem is egész hosszú mondatokat. Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint értéktelent. Hogy viszonyul hozzánk Isten? Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint értéktelent. Nagyon sokszor csodálkozok, hogy Istennek hogy van még annyi türelme, hogy nem dob el már. És azt mondja, hogy Isten nem dob el bennünket összes bűnünkkel és gyengeségünkkel együtt, mint értéktelent. Így viszonyul hozzánk. De nézzük meg a kísértőt, az ellenséget. Hogy viszonyul hozzánk? Mit olvastunk eddig, hogy gyengeségeink megérintik őt. Odafigyel rá, tapintattal van a mi gyengeségeink iránt. De mit csinál az ellenség? Kitől vannak a gyengeségeink? Kitől származnak? Hát az ördögtől. Ő vezetett rá bennünket, hogy a bűn miatt gyengék legyünk. Ő a felelős ezért. Nézzük meg, hogy mit tesz ő. A kísértő gyakran úgy jön hozzánk, mint Krisztushoz. Felsorakoztatja gyengeségeinket, hibáinkat, reméli, hogy elcsüggesztheti a lelket, megingathatja az Istenben való bizalmat. Ekkor biztos benne, hogy zsákmányát meg fogja szerezni. Miközben Jézus tapintattal bánik, megérti a mi gyengeségeinket, eközben a kísértő meg mit tesz? Felsorakoztatja a gyengeségeinket, hibáinkat, el akar csüggeszteni bennünket. Ki az, aki emlékeztet a hibáinkra, és próbál bennünket elcsüggeszteni? Vajon Isten? Isten tapintatos a bűneinkkel, és nem vetel bennünket a mi gyengeségeinkkel. De jön az ördög, aki ő szerezte a mi gyengeségeinket, és felsorakoztatja nekünk, és azt mondja, ez vagy te, ilyen gyenge vagy, ezt tettél, csüggedjél el. Milyen érdekes. Ezt meg tudná tenni Isten. Rám tudná sorolni az összes bűnöket és gyengeséget, és el tudná mondani, hogy milyen nyomorultak vagyunk. De azt mondja, hogy a tapintatos, és nem dob el. De jön az ellenség, aki felsorakoztatja, és elcsüggeszt bennünket. Egy másik idézet Ellen White-tól: mivel mindenestől megízlelte az emberi szenvedést és kísértéseket, megérti az emberi gyengeségeket és bűnöket. Mert érdekünkben győzelmesen ellenáll Sátán kísértéseinek, és igazságosan, szeliden bánik a lelkekkel, akiknek megmentéséért tulajdon vére folyt. Emiatt az emberfia hivatott az ítélet végrehajtására. Mit mond? Azt mondja, hogy dolgozik érettünk, és azt mondja, hogy akiknek a megváltásáért jött el, azt mondja, hogy szeliden bánik a lelkekkel, akiknek a megmentéséért jött el. Hogy bánik Jézus veled? Akit meg akar menteni? Szeliden bánik veled, és szeliden bánik a lelkekkel. És azt mondja, hogy emiatt az emberfia hivatott az ítélet végrehajtására. Az ítéletre hogy gondolunk? Tüzeskénkő, nagy dolog, hogy majd szenvedjenek a bűnösök, és így kellett nekik járjanak így. Vajon Isten ezt akarja, hogy egy ilyen kivégzés legyen majd a végén, hogy a gonoszok ilyen nagy kegyetlenséggel érjen véget az életük? Azt mondja, hogy mivel Jézus dolgozott az emberiség megmentéséért, és mivel ő szeliden bánik a lelkekkel, az Atya azt mondta, akkor te fogod végrehajtani az ítéletet. Mert Istennek az is fontos és lényeges, hogy ezt az ítéletet is a legkegyesebben hajtsa végre. Lehet, hogy emberleg másképpen gondoljuk, és várjuk, jaj, majd jön az a vég, és az ítélet, és majd jön az égből a satöbbi, és akkor megemészti. Nem. Isten akkor is kegyelmes hozzánk. Isten akkor is gyengéd. És még akkor is azt mondja, hogy Jézusra bízta ezt a dolgot. Mert ő szenvedett az emberek megmentését, ő dolgozott, és szelíden bánik a lelkekkel. Ezért Isten azt mondja, hogy akkor a tied az ítélet. Te fogod végrehajtani az ítéletet. A tanítványokkal, elég sok gyengeségük volt a tanítványoknak, és hát megrótta őket a bűneikért, meg a rossz dolgaikért, de egy érdekes dolgot mond el Ellen White ezzel kapcsolatosan. Azt mondja, hogy amikor megdorgálta őket, a tanítványokat, a tanítványok nem akartak szakítani vele. Nem azt mondták, hogy ja, Jézus, megbántottál most, mert megmondtad a bűnömet, holnaptól arra kilépek, nem vagyok tanítvány. Miért nem hagyták ott Jézust, amikor Jézus megdorgálta az ő bűneiket? Emlékeztek az előző bekezdésre? Azt olvastuk, hogy szeliden bánik a lelkekkel. Hogy lehetett az, milyen lehetett az, amikor dorgálta a tanítványokat? El tudunk képzelni egy jelenetet, hogy milyen volt az ő dorgálása, hogy nézett ki? Szinte vágyunk arra, hogy Jézus bennünket is így megdorgáljon, nem? Amikor látjuk, hogy milyen szépen bánt Péterrel meg a többiekkel, hogy Uram, gyere, dorgálj meg engem is, nem menekülni akarok előle, és nem otthagyni, amit megdorgálom, örülök annak, mert olyan szépen csinálja. Ilyen szépen csinálta a dorgálást is. És azt mondja, hogy ő mindvégig osztozott a megpróbáltatásaikban, ezért a tanítványok tanulmányozták az életének a példáját. Tehát tanítványok nem akarták elhagyni Jézust, mert Jézus megdorgálta őket. A másik oldalról pedig azt olvassuk, hogy a megváltó sem szakított velük gyengeségeik és tévedéseik miatt. Milyen érdekes összhang. Jézus megdorgálja őket, de olyan szépen teszi a tanítványoknak, eszük ágába se jut, hogy ott hagyják. Jézus ismeri a gyengeségeiket, és azt olvassuk, hogy nem szakít velük az ő gyengeségeik miatt. A tanítványok gyengesége felkeltette Jézus részvétét irántuk. Még szörnyű szenvedései közepette is igyekezett mentséget találni gyengeségükre. Azt mondta, hogy a lélek kézd, a test erőtelen. Amikor Jézusnak a legnagyobb szüksége volt emberi közelségre és emberi segítségre, a Getsemáné kertben a tanítványok elaludtak. És Jézus ahelyett, hogy elhagyta volna őket, szakított volna velük, azt mert talált mentséget rájuk. Azt mondta, hogy fáradtak vagytok, biztos nagyon kimerültetek. Biztos, hogy a lelketek akarja, de a testetek nem bírja már ezt az egészet. Milyen érdekes, hogy Jézus még akkor is, amikor a legnagyobb szenvedésen megy keresztül, próbál mentséget találni a tanítványai gyengeségére, ott a Getsemáné kertben. És itt ebben a helyzetben, ha nézzük, hogy milyen helyzetben volt ő maga, amikor szükség volt, és tényleg a gyengeségeket látjuk, amit magára vett. Isten fiát ismét elfogta az aggodalom, kínszenvedés, ájulás és kimerültség. A gyengeségtől és a teljes kimerültségtől majdnem tehetetlenül támolygott vissza előbbi küzdelme helyére. Miután a tanítványokkal beszélt és mentegette az ő gyengeségüket, milyen volt ő? Mint a pusztában a 40 napos böjtölés után, most még gyengébbnek látjuk, és azt mondja, hogy a gyengeségtől és a teljes kimerültségtől majdnem tehetetlenül támolygott vissza oda, ahol tovább tudott imádkozni az atyához. Így látjuk Jézust. Viszont azt olvassuk róla, hogy arcának minden vonása jó indulatot, alázatot és irgalmat sugárzott kegyetlen ellensége iránt. Magatartásában nem volt gyengeség, tehát letette a hatalmat, de mégsem volt gyengeség, hanem pontosan ennek az erejét, ennek a hatalmát érzékelték. Hanem a hosszú szenvedés elhordozásának az ereje és a méltósága sugárzott belőle. Az isteni természet tökéletessége jön segítségünkre, a lelkek megmentését végzett munkájukban. Krisztussal való együttmunkálkodásuk útján részesülnek Krisztus teljességében. Emberi gyengeségükben is képesek megcselekedni a mindenható tetteit. Figyeljük ezt az utolsó mondatrészt, mit mond nekünk? Hogy mire vagyunk képesek az emberi gyengeségeinkben? Azt mondja, hogy emberi gyengeségükben is képesek megcselekedni a mindenható tetteit. Nem csodálatos, amit Isten ránk bízott? Hogy amikor a leggyengébbek vagyunk, a mindenhatónak a tetteit tudjuk véghez vinni. Befejezésül két idézetet szeretnék olvasni. Megismerkedtem két emberrel, apával és fiával, akik nagyon szépen tudtak beszélni Istenről. A Biblián kívüli forrásokban nem hiszem, hogy találtam volna két olyan embert még, aki olyan szépen ismerte volna Istent, olyan jól ismerte volna Istennek a természetét. Ilyen Isten képe lett volna, mint ennek a két embernek. És milyen érdekes, hogy apa és fia, hogy így együtt. Szeretném elolvasni először a fiúnak a leírását, hogy mit ír Jézus szenvedéseiről, csak erről a kis részről, és nézzük meg, hogy hogy látta ez az ember Jézus tulajdonképpen, és utána az apukának a leírását is megnézzük, és látjuk, hogy mennyire összhang van a kettő között, hogy mondani szokták, hogy nem esik messze az alma fájától, hát itt ebben is közel esnek egymáshoz. Graham Maxwellnek az idézetét olvasom. Aztán életének végén jött a mindent felülmúló bemutatása annak, hogy milyen az Isten. Csütörtökön este letartóztatták. Törvénytelenül kihallgatták. Hamisan megvádolták. Gorombán bántalmazták. De egyszer sem lett mérges, mert ilyen az Isten. Kétszer csúnyán megverték. Egész éjjel nem aludhatott és nem ehetett. De ingerült lett? Nem. Egyetlen pillanatra sem, mert ilyen az Isten. Az emberek játékot üztek abból, hogy megsebzett fejét ütötték. Gúnyolódtak titokzatos születésén és törvénytelen gyermeknek minősítették. Még arcul is köpték. De elfogyott a türelme? Mérges lett kínzóira? Soha, mert ilyen az Isten. Még akkor is, amikor a kereszten függött, elviselte a keresztre feszítés fájdalmát, és azok csúfolodását, akiket megmenteni jött. Még akkor is, amikor az atyától való elszakadás kimondhatatlan gyötrelmén keresztül így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Milyen kép ez Jézus Krisztussal, amit leírt itt. És most nézzük meg, mit mond az apuka. Mivel olyan csodálatos és dicsőséges ez az isteni áldozat, és oly forró szeretet nyilvánul meg benne. Szemléljük újra Jézust, amint a kereszten függ. Nézzünk rá, akiben minden igazság összpontosul, amint meghal azokért, akik eltévejedtek. Nézzük őt a világosság alkotóját, amint meghal a sötétségben levőkért. Nézzük a bölcsesség megtestesítőjét, amint meghal az ostobákért és tudatlanokért. Nézzük minden élet forrását, amint önmagát adja azokért, akik a bűn miatt halottak. Nézzük őt, aki maga a szentség, tisztaság és igazságosság, amint meghal a szentségtelen, tisztátalan és elzülött emberekért. Nézzük őt, akiben minden hatalom összpontosul, amint kitették őt minden szégyennek, és haldoklik a makacs, gyenge emberért. Nézzük őt, akinek teljes lénye a szeretet, amint felajánlja szegény összetört testét áldozatként ezen a megvetett oltáron a kereszten. A szeretet szenved, a szeretetet odaszegezték a kereszthez. A szeretet haldoklik, hogy a szeretetlen és gonosz és gyűlöletes ember üdvözülhessen. Mert ilyen az Isten. Hogyan láttuk ma délután Isten hatalmát? Amint mindenkit letapos, legyűr, amit nem vesz figyelembe senkit, csak az ő saját hatalmát, ezzel kísértette, ezzel vádolta meg Lucifer, hogy ilyen az Isten, hogy csak magára gondol. Senki másra, csak az ő hatalmáért tesz mindent. De hogy láttuk az ige és a bizonyságtételek fényében a mindenhatot? Mindenféle hatalomtól, amit letett, és mégis ez a hatalom, akkora hatalom, ami legyőzi a világot, és ami legyőzi a nagy küzdelmet. A nagy küzdelemben Isten nem a hatalmával, az erejével, nem erőszakossággal fog győzni, hanem az ő jellemével, azzal, hogy feladja a hatalmát. Volt olyan győzelmetek, hogy azért győztetek, mert feladtátok a hatalmat? Volt olyan kudarcotok, hogy amíg ragaszkodtatok a tekintélyetekhez és hatalmatokhoz, addig kudarcot vallottatok? És volt olyan, amikor letettétek, és azt mondtátok, hogy én inkább a szeretetet, inkább a kárt vállalom, és Isten győzelemre vezetett. Valami olyan logikát mutat be Isten, amit az emberek nem ismernek. Valami olyan logikát, amit gyakran az egyházban sem ismerünk. mert mi a hatalmat másképpen szeretnénk elérni. De Isten megtanít bennünket, hogy csak így érhető el az igazi nagyság. Mi volt a cím? Emlékeztek, mi volt a cím ennek az alkalomnak? A mindenható gyengeségének a hatalma. Van gyengeség a mindenhatónak? Van, mert ezt választotta. Van hatalom a gyengeségben? Van. A világot legyőző hatalom, amikor fel tudjuk adni a hatalmat. Adja az Úr, hogy Isten követői legyünk. És úgy járjunk, ahogy ő járt, mert csak így érhetünk el igazi győzelmet a keresztény életben az ő kegyelméből. Amen.